Saint-Germain d'Auxerre jámbor hívői esténként a Bourbon palota kivilágított ablakai előtt haladtak el. Nem egyszer megbotránkozással hallhatták, amint ugyanazok a hangok, amelyek nappal a becsernyét énekelték, most hangos pohárcsengés közepette 12. Benedek közmondásossá vált bordalát kántálták azért a pápáét, aki a tiarára ráillesztette a harmadik koronát, Bibamus papaliter, ígyunk pápamódra. Bizonyára jól kiérdemelt népszerűségének köszönhette, hogy az imént még oly békétlen tömeg, amelyben pedig egy bíboros személye aligha gerjeszthetett tiszteletet olyan napon, amelyen ő maga pápát készült választani, megjelenésekor nem fogadta barátságtalanul. A párizsiak azonban nem nagyon haragtartók, és aztán a derék polgárok már azzal is elégedettek voltak, hogy kikényszerítették az előadás megkezdését, és ezzel diadalt arattak a bíboroson. Egyébként Bourbon bíboros úr szép férfi volt, és értett hozzá, hogyan viselje gyönyörű vörös talárját. Ez pedig egyértelmű volt azzal, hogy minden nő, vagyis a hallgatóság jobbik fele, az ő pártján állt. Ha a bíboros el is késett a színházból, kétségtelen, hogy igazságtalanság és ízléstelenség lett volna lehurrogni egy ilyen szép embert, aki ilyen jól fest a vörös talárban. Belépett hát a terembe, és a nagyuraknak a köznép számára fenntartott hagyományos mosolyával üdvözölte a hallgatóságot, majd lassú léptekkel és olyan arckifejezéssel, amely elárulta, hogy egészen másút jár az esze, elindult vörhenypiros bársony karosszéke felé. Püspökökből és apátokból álló kísérete, manapság vezérkarának mondanák, utána tódult az emelvényre, és ezzel a nézőtér földszintjén is kétszeresére növelte a kíváncsi tolongást. Mindenki örült, hogy nevükön nevezhette, hogy a másikának megmutogathatta őket. Boldog volt, aki legalább egyet felismert közülük. Marseille püspökét Aludének hívták, ha nem csal az emlékezetem, vagy Saint-Denis első kanonokát, vagy Robert de Lespinast, a Saint-Germain-de-Pré apátját, 11. Lajos egyik kedvesének feslett életük bátyját. Mindez sok tévedéssel és rettentő hangzavarral járt, ami a diákokat illeti, azok káromkodtak. Ez az ő napjuk volt, a bolondok ünnepe, amelyet sajátjuknak tekintettek. Az ő szaturnáliájuk, a bírósági személyzet és a diákok évente visszatérő orgiája. Nincsen az az ocsmányság, amely e napon ne lett volna megengedett és szent dolog. És aztán néhány dévaj nagyszájú lány is volt a tömegben. Simone Quatrelivre, Agnes Lagardin, Robin Piedebu. Igazán nem nagy eset, ha valaki kedvére kikáromkodja magát, és egy ilyen szép napon egyházi személyek és örömlányok kitűnő társaságában kicsit gyalázza az Isten nevét. A fiatal jogászok nem is maradtak adósok vele. Szabadjára eresztett nyelvük, amelyet az év többi részében féken tartott a rettegés Szent Lajos tüzes vasától, most szentségtörő és képtelen ostobaságok macska zenéjét elegyítette a zsivajba. Szegény Szent Lajos. Most aztán alaposan fittyet hánytak neki tulajdon törvényszéki palotájában. Kiki célba vett egyet-egyet a jövevények közül, egy-egy fekete, szürke, fehér vagy lila csuhát az emelvényem. Johannes Frollo de Molendino, amint ez egy főesperes testvéréhez illik, a vörös talárt támadta vakmerően, és Pimasz tekintetét merően a bíborosra szegezve telít üdőből énekeltek Cappa repleta mero, te borral megtöltött főpapi köpeny. Mindezek a részletek, amelyeket az olvasó épülésére imhol fölfedünk, egészen elmosódtak, elvesztek az általános zajongásban, mielőtt a fenntartott emelvényig eljutottak volna. Egyébként a bíboros nem is igen vette volna lelkére, hiszen e nap szabadosságai tökéletesen megfeleltek a szokásoknak. Más gond volt az, amely nem tágított mellőle, ezt tükrözte aggodalmas arckifejezése, és amely utcolván vele egy időben lépett az emelvényre, és ez nem volt más, mint a flandriai követség. Nem mintha valami széles látókörű politikus lett volna, és sokat törődött volna kuzénja őnagysága Burgundi Margit és kuzénja őnagysága Károly vienni királyfi házasságának lehetséges következményeivel. Mennyi ideig tart majd Ausztria hercegének és a francia királynak mondva csinált egyetértése? Hogyan fogadja leányának mellőzését az angol királyát? Mindez csak kevéssé foglalkoztatta. Esténként ünneplő kedvel itta a sajói királyi szöllők borát, nem is sejtvén, hogy ugyanennek a bornak néhány palackját, igaz, hogy Soisier orvos által kisé megváltoztatott és javított tartalommal, 11. Lajos barátságosan fel fogja kínálni 4. Edvárdnak, és hogy ez a néhány palack 11. Lajost egy szép reggelen megszabadítja majd 4. Edvárdtól. Az ausztriai herceg igen nagyra becsült küldöttsége nem okozott efféle gondokat a bíborosnak, más szempontból azonban mégis terhére volt. Valóban meglehetősen keserves dolog, erről már szóltunk e regény elején, hogy ő, Charles de Bourbon, kénytelen ünnepélyesen és barátságosan fogadni holmi polgár embereket. Ő a bíboros, efféle városi tanácsokat. Ő a vidám francia cimbora, emilyen serissza flamandokat. És mindezt a nyilvánosság előtt. Kétségkívül ez volt a legfáradtságosabb alakoskodás, amelyet a király kedvéért valaha is végigjátszott. A világ legszívélyesebb arcával fordult tehát az ajtó felé, na volt benne gyakorlata, amikor az ajtón álló harsány hangon bejelentette, ő nagysága az ausztriai herceg úr követei. Szükségtelen megjegyezni, hogy az egész terem ugyanúgy cselekedett, mint a bíboros. Megérkeztek hát osztrák Miksa követei kettesével, és olyan komorsággal, amely élesen különbözött Charles de Bourbon egyházi kíséretének fesztelen viselkedésétől. 48-an voltak. Élükön a főtisztelendő Jean atya, a Saint-Bertini apát, az aranygyapjas rend kancellárja haladt, mellette Jacques de Goye, Dubi szeniora, Gandváros főbírája. Elfolytott kuncogásoktól megszakított mélységes csend támadt a gyülekezetben, hogy hallani lehessen azokat a képtelen neveket és polgári rangokat, amelyeket a személyiségek mindegyike háboríthatatlan egykedvűséggel közölt az ajtónállóval, aki aztán minden nevet, címzést összekavarva, kerékbe törve dobott be a tömegbe. Megérkezett Lajos Ralf, Löwen város tanácsnoka, nagy tudományú Claes de Tulle, Brüsszel tanácsnoka, a nagy tudományú Paul de Bost, Warmizel szeniora, Flandria elnöke, Jean Caligan mester, Antwerpen polgármestere, Georges de Moer, Gandváros kürőrjének első ítélőmestere, Wildolf van der Hagmester, ugyane város törvényszéki főbírája, aztán Birbeck senior, aztán Jean Pinot, aztán Jean Daimerze, stb. Stb. Bírák, elöljáró polgármesterek. Polgármesterek, elöljáró bírák. Valamennyien feszesen tartózkodva a mereven, bársony és damaszt ünneplőben, ciprusi aranyfonalakból szőtt vaskos bojtokkal, kámzsaszerű fekete bársony fövegükön. Mindent egybevetve,